Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben, vagy bármikor az interneten hallgatnak bennünket, illetve akik a YouTube-on néznek bennünket, remélem, hogy minél többen. Borbély Alexandra az én vendégem a Dobszerdában, aminek borzasztóan örülök. Az utóbbi hetekben nem véletlenül újra sok szó esik rólad, és az újra szót azt alá is húzom, mert egy kicsit csöndes volt körülötted az utóbbi egy-két évben a közbeszéd, tehát nem nagyon szóltak rólad a hírek, és most szerencsére újra, mert hogy itt van egy újabb nagy teljesítmény, aminek te vagy a főszereplője, egy szlovák film. De ha megengeded, akkor én nem ezzel kezdeném a mi beszélgetésünket, hanem azzal, hogy mi a kezdő lépés a te életedben, ami elvezetett oda, ahol most vagy. Vissza tudod-e keresni?
Akkor én is jó napot és jó estét kívánok a hallgatóknak és a nézőknek. Az első lépés, hát nem lehet pontosan tudni, de én mégis a szavaló versenyek voltak, amik igazán elgondolkodtattak, hogy talán lehetne ezzel foglalkozni komolyabban is, és hát ez talán a színészet, ahol lehet mondjuk azt kamatoztatni, hogy tudom szórakoztatni az embereket, mert hogy nekem ez volt az első célom, hogy nevessenek.
Miért szomorúság volt körülötted, és ehelyett akartál nevetést kipréselni, vagy te magad nagyon vidám gyerek voltál, és ezért?
Egyébként én egy nagyon komoly gyerek voltam, és szerintem valahol mélyen ezt látta meg bennem annó Enyedi Ildikó, hogy van ott egy komoly, zárkózott, jó tanuló, mert hogy ez is bennem van, és ugyanakkor szerintem teljes mértékben az apukám és az anyukám vagyok így egy mix. Egy tökéletes fele-fele arányban. Ezt a Pelsőt Ciréka szokta mondani, mert ő ismeri a szüleimet, meg ismerte apukámat, és akkor mondta mindig, hogy te teljesen a szüleidnek.
Egy kicsit beszélnél a szüleidről? Elmagyaráznád, bemutatnád őket, lerajzolnád, hogy milyenek?
Anyukámról az első dolog, ami eszembe jut, az, hogy huncut. És én sosem voltam annyira huncut, mint ő.
De mit értesz azon, hogy huncut?
Hát, mind szerintem alapvetően egy életvidám, ő mindig úgy szokott magáról mesélni, hogy ha jött valaki a faluba, és ő csak lógázta a lábát a kerítésnél, vagy a padon, ahogy ott ült, akkor mindenkinek hangosan köszön, még csak nem is lehetett látni azt, aki közeledett, és ő már kiabált, és ja, mert így magyarázta nekem, hogy bőbikém, amikor elmegyünk a falujába, Pogrányba, szintén Felvidéken van, akkor mindig mondják, bőbikém, szia, hogy vagy bőbikém, és valahogy mindig fura volt nekem ez a nagyon-nagyon nyitott és kedves köszönés az anyukám irányába, és mondta, hogy hát Szandrikám, engem szerettek, mert én mindenkit szerettem, én mindenkinek köszöntem, én annyira kedves voltam, és ez mondjuk ez a kedvesség, igen, de a huncutság, meg például azt nemrég a keresztanyám mesélte az anyukám testvére, hogy az anyu például, amikor nem ment iskolába, és az anyukája meg az apukája munkában voltak, akkor amikor meghallotta, mert meglátta, egy dombon laktak, és akkor látta közeledni az anyját, tudta, hogy kb. Mikor jön meg a busszal, akkor gyorsan hozott ecsetet, meg festéket, és festette a kerítésként, és azt mondta, hogy ő most azért nem tudott iskolába menni, mert neki segíteni kellett, senki nem kérte erre, de ilyeneket.
Mindez Nyitra mellett egy kicsi faluban történt, amiről te most mesélsz, ugye, mert hogy ő is ott volt kisgyerek. Ez egy ősi falu a család számára?
Bocsánat, csak közben eszembe jutott, hogy még egy huncutságot csinált, ami nem csak hogy egyébként meg mennyire érdekes, hogy amikor kórházba került, miután három gyereket megszült, és méh nyakrákkal, és utána sugarazták, sugárkezelést kapott, csak sajnos nem jó helyre kapta az adagokat, egyszer csak nem lehetett rájönni, hogy mi baja van, de 40 fokos láza volt nagyon hosszan, és nem tudtak rájönni, hogy mi a baja. És képzeld el, hogy a kórházban azt mondták neki, hogy addig nem mehet haza, amíg ennyi fokos a láza, de annyira hiányoztak neki a gyerekei, hogy egyszer csak azt csinálta, hogy
lerázta
a lázmérőt. Ennek köszönhetően hazakerült, és ugye otthon annyira rosszul lett, hogy kívták a mentőt, és a mentősök jöttek rá, hogy elégették az egyik veségét.
Jaj,
szóval, hogy tulajdonképpen így mentették meg az életét. Uh-huh. Csak, hogy ez is egy bizonyos huncutság, én soha nem mernék ilyet csinálni. Én azért lennél egy szabálykövetőbb. Igen, és akkor most rá is térnék apukámra, hogy apukám viszont ami van, szóval, hogy amit mond, az lesz. És ez tényleg így is volt.
Szigorú volt?
Szigorú is volt, de közben meg 21 évesen tényleg már apuka volt, ez nekem mindig annyira felfoghatatlan, úgyhogy én 35-6 évesen lettem szülő, hogy ők mire voltak képesek tényleg, és...
Anyukád is ilyen fiatal volt?
Igen, egyidősek, csak apukám ugye meghalt tavaly. Úgyhogy a szabálykövető, a precíz, a munkamániás...
Az a és falu, a ahol ők laktak, ott milyen elvárások voltak velük szemben? Mi volt ott a környezet, vagy mit képzeljek el a gyerekkorod mögé?
Hát szerintem ez egy átok valahol, mit mond a falu. Hogy ez
egy
mindig...
szlovák falu, mit mondtál?
Igen. Hát igazából azt mondanám, hogy Nagy Szétény azért inkább magyar lakta település.
Nagyobb
százalékban magyarok lakják, még talán most is. És ez nagyon fontos volt mindig. Nagymamám is a mai napig mondogatja, hogy de mit fognak szólni, és akkor én mindig mondom, hogy mama, és kit érdekel? Kit érdekel? És ez egy örök harc. Örök harc, és az apukámmal is ez egy örök harc volt, és én mindig lázadtam. Nagyon érdekes, hogy ennyire tényleg, hogy egy csomó helyzetben, amikor egy nálam lázadóbb emberrel vagyok, akkor én is őt intem, és fegyelemre és figyelemre intem, de amikor viszont én vagyok olyanokkal, akik megfegyelmezni próbálnak, akkor én leszek egy lázadó ember, úgyhogy...
De ezek szerint, akkor próbálom összekötni ezt a két információt, amit most kaptam tőled a szüleidről, azzal, hogy a szavaló versenyekre jelentkeztél, volt a családban valami ilyen indítatás, hogy ki kell állni, és amit tudunk, azt meg kell mutatni? Vagy ez csak rád vonatkozott, a másik két testvéredre nem annyira?
Hát a húgom is olyan, hogy ha nem lenne, ki kellene találni, én mindig ezt mondom, mert egy őrületes egy nő személy, meg...
Mindent meg tud csinálni, amit csak akar?
Hát, hogy is mondjam, veszélyesen él, és egészen gyerekkorától.
Ez mit jelent?
Hát akár az a sok fogvesztés, ami bekövetkezett az életemben, különböző bátor cselekedetek és turpisságok mentén. Például az, hogy az ablakon át, ő a padlás ablakon keresztül elment a diszkóba, és én meg ott fogtam a fejem, hogy ezt nem szabad, és nem szabad, és nem szabad, és aztán ő mégis, és valahogy aztán az öcsém segített neki bejönni, úgyhogy ilyenek, és akkor ennél csak durvábbak, így ahogy nőtt,
növekedett.
Azt hiszem, hogy egy picit többet örökölt anyukám huncutságából, az öcsém meg többet apuéból, a precíz, a pontos, szóval, hogy így lett, de anyukám szokta mondani egyébként, hogy ha nem ő lenne az anyukám, akkor nem lennék színésznő, mert...
Mert?
Hát mert az a sok minden, az az életszeretet, az a bohémság, ami benne van, az csak is róla ragadhatott át, viszont az apukám kitartása nélkül meg nem lehettem volna, úgyhogy igen, úgyhogy...
Na, akkor térjünk vissza oda, hogy majd aztán magyarázzál, hogy miért mondod, hogy Enyedi Ildikó így talált rád, mert az nagyon-nagyon érdekel, hogy az, hogy történt, de még ott tartunk, hogy szavaló verseny. Mi derült ki ott azokon a pódiumokon, ahol szavaltál, meg egyáltalán mit szavaltál? Voltál. Azt mondod, hogy olyat, ami megnevetteti a közönséget. Ezt nem nagyon tudom elképzelni, mert nem az a típus vagy, legalábbis most, aki olyan mindenképpen humoros hatást akar kelteni.
Pedig az osztályban is, mondjuk a Színművészeti Egyetemen, meg addig is mindig én a gimiben is én voltam a bohóc, meg a szórakoztató. Szóval ezt valahogy... de leginkább lehet, hogy a húgom miatt csináltam, mert ő az, aki mindig érti a viccemet, a humoromat, érti, hát mit tudom én, különböző embereket kitaláltam, és akkor bemutattam neki minden nap, hogy mit csinálnak, akkor jellemeket ábrázoltam tulajdonképpen minden nap. Akkor Balatonon, amikor elmentünk nyaralni a család, akkor volt egy diktafonom, ez volt a kincsem, és elemeztem, hogy mi történik a nappal, hogy mit csinál a Juli néni, mit csinál a Lajos bácsi, és jön a Heitzmeiss, és nem tudom, és akkor ezeket ilyen vicces keretek közé ágyasztam, vagy pedig a műsorvezetőnek adtam egy olyan hangot, ami megnevettette, és akkor a húgomnak este leengedtem az egészet, és akkor ezen szórakoztunk, úgyhogy ő volt mindig is a legkedvesebb közönségem.
Ja, múltkor már beszélgettünk, és akkor a Besenyő családot emlegetted.
Igen, a Besenyő család, az mindenkinek szólt, az a jó barátok, szomszédoknak, mármint az anyuék barátainak.
Vagy is.
Igen, és ezt valahogy így ki is követeltem ezt a figyelmet, hogy először rájöttek
ott neki. De hogy a Besenyő utánoztad? Vagy
igen, mármint az, hogy mielőtt még anyuékkal felnőtt beszélgetésüket, csevegésüket megkezdik, azelőtt engem nézzenek meg, ahogy ezt és ezt csinálom. És nemrég küldte át a nagynéném, mert hogy Nagyszétényben nyilván valami anyáknapi, vagy nem tudom milyen műsoron is elmondtam azt a prózát, amivel eljutottam az országos versenyig, és az a Tömörkény István Mihály szóbelizik. Erre emlékszem, de a többire így most nem tudnám elmondani, és akkor ott
ezt el tudnám most mondani?
Nem, de ott például egy védőbeszédet mond a Mihály, akit megvádolnak valamivel, és kicsit részeg is, és kicsit erős tájszólása is van, és akkor...
Egy mondatot sem tudsz belőle idézni?
Nem tudok. A bűntény körülményeit mesélj el, hogy szerinte az hogy volt.
És ez nagyon vicces?
Hát igen. Uh-huh. Vicces volt, de főleg az erős tájszólás, ami aztán Komárnóban, Révkomáromban volt a kerületi verseny, és ott elmondtam ezt a prózát, és ott úgy nincs ez a tájszólás, ami például Nyitra és Nyitra környékén. Úgyhogy hát nagyon meglepő volt számukra, és szerintem nagyon elragadó, és utána ugyanez volt, amikor Máté Gáborhoz felvételiztem, és ott is valamit ott mondtam tájszólásban.
Ugyan ezt elmondtad?
Tulajdonképpen ez volt az én adóászom, hogy mondok valamit tájszólásban, és akkor az mert ha az ember, tudod, ott 5 percben kell jónak lenni, mondjuk igen, egy felvételén.
Kicsit beszélj tájszólásban, kérlek én.
Erre egyébként azt szoktam mondani, hogy nem, de most már azt hiszem,
olyan
hogy vagyok.
Olyan szépen kértelek.
Vagyok annyira, hogy is mondjam, már idősebb vagyok, és már nem tartom ezt ilyen szigorú dolognak, hogy nem beszélünk így. Hát kérdezz akkor most valamit, és akkor a következő válaszomat
jó,
megpróbálom.
Jó, azt kérdezem a nyelvvel kapcsolatosan, hogy tájszólásban beszéltetek gyerekkorotokban a faluban?
Igen, még mindig így beszélünk otthon, úgyhogy amikor a anyucim hív, vagy a testvérem, akkor is ugyanígy beszélek velek.
Velek.
Igen.
Ez egyébként gyönyörű, most, hogy így néhány ilyen szót hirtelen meghallottam, és megütötte a fülem. Le akartál szokni róla, vagy volt valami olyan intés, hogy az jobb lenne, ha nem beszélnél tájszólásban?
Nem beszéltem, mert hogy én nagyon gyúrtam arra, hogy én ilyen szépen tudjak beszélni, mint a tévében a bemondónő. A prózákat is egyébként így mondtam. Nálunk ezt úgy mondják a faluban, hogy szépen magyarosan beszényi. És, szóval, hogy én igyekeztem, hogy tudjak így beszélni, amikor felvételizek, mert tudtam, hogy csak a tájszólásom lenne, akkor
nem tudnak velem mit kezdeni.
És akkor a Máté Gábor még sokszor mondta, emlékszem így az elején, hogy az L az valahol még annyira hátul van, mint a szlovákoknál, a szlovák nyelven az L, úgyhogy azt még próbáljam meg föltornázni.
És föltornáztad.
Igen, de sikerült. Egyébként, amikor fáradt vagyok, nagyon fáradt, akkor van, hogy előjön.
Még mindig a nyelvnél maradnék, igen, és azért ennek van egy szomorú vonzata is, hogy ugye arról beszélünk, ez egy szlovák falu, igaz, hogy magyar lakta főleg, de arról tudok, mert nem is egyszer nyilatkoztál meg, már nekem is mondtad, hogy abból nehézségeitek származtak olykor, hogy ti magyarul beszéltek, és azt a szlovákok nem nagyon szerették. Hogy volt ez pontosan? Mire emlékszel ebből vissza? Ez a 80-as évek második fele, ami már gyerekként téged közelről érintett.
Hát 86-ban születtem, igen, úgyhogy ott a 90-es évek elején. Valójában az emlékeim nagyon, nagyon vegyesek etéren, mert engem személy szerint, azon kívül, hogy egyszer egy néni a buszon azt mondta, amikor a magyarul beszélgettem a barátnőmmel, hogy na Szlovensku po szlovenszki, ami ugye azt jelenti, hogy Szlovákiában szlovákul. Uh-huh. Kislányok.
Beszélünk.
Igen, úgyhogy ezen kívül engem nem nagyon ért atrocitás. Az, hogy a környezetemben lévőket igen, sokszor, most így eszembe jutott, hogy vajon, na mindegy, ez most egy bonyolult
gondra
jutott eszembe, hogy milyen érdekes, amikor valami minden nap tapasztalsz, vagy gyakran, és hogy téged mégsem céloznak meg, és hogy milyen érdekes, hogy vajon miért nem, és egy csomószor eszembe jutott a MeToo-nál is, hogy nem tudok, csak most ezt nem akartam így idehozni, de közben meg most,
igen, ez miért nem történik meg, ami másokkal rendszeresen, hogy vajon én vagyok-e a magyarázat, mert én más vagyok, vagy pedig a többiek azok könnyebben engednek annak, hogy velük valami ilyesmi.
Hát szerintem ez azért nehéz erről mindig beszélni, hogy az áldozat, igen. Hogy mi az áldozati lét, hogy mitől lesz valaki áldozat. Igen, ez nagyon bonyolult, ebben most nem is,
érdekes,
nem is mennék bele, csak most magammal kapcsolatban ez eszembe jutott, hogy azt is csak néztem kívülről, hogy másokkal mi történik, és mindig mentem, és védtem, és védtem, és harcoltam mások miatt. Harcba szálltam, vagy a hugom miatt egy csomószor, mert például emlékszem, hogy egyszer volt valami buli, és akkor ott a focipályán ott vannak nálunk ilyen diszkók, ott van mellette egy ilyen plac, ahol lehetnek ilyen mulatságok is akár, és akkor egyszer csak arra mentem be a mosdóba, hogy két szlovák lány így a húgomat valahogy így megpróbálják így lenyomni,
bántani
és így nagyon-nagyon durván beléjük álltam. Szóval, hogy másokat védeni, azt nagyon szeretem. Magamat még
bajod?
Nem tudom. Nem, dehogy is. Nem. Nem lett bajom.
Soha, hogyha kiálltál.
Nem, ha bár apukám is sokszor tiltott, meg a nagybátyám is egyszer utána jött, hogy egy ilyen buli alkalmával volt olyan, hogy bemondta a DJ például azt, hogy kiukasztották a kerekeket, itt a magyar lakosok kerekeit, és lehetett tudni, hogy egy milyen szlovák banda, akik nem szeretik a magyarokat, úgyhogy és én oda mentem, és állt előttem négy kopasz 30-as csávó, és én elkezdtem velük pörlekedni, és akkor oda jött a nagybátyám, hogy na, húzás befelé, és akkor majd ő ezt elintézi.
El is intézte?
Igen, de érdekes, hogy két személyiség harcol bennem, mikor melyik van előtérben. Azt kéne inkább legjobban gyakorolni, hogy az ember magáért ki tudjon állni, de hát ezt nem tudom, sikerül-e.
Hát én úgy érzem, hogy azért ezt te megtanultad, de hát nem
így látszik, mert már ugye nem tudom.
Nem vagyok benne biztos, hogy mindig, de azért kíváncsi vagyok, hogy mennyire volt benne tudatos, és mennyire volt világos számodra az a helyzet, amiben ti voltatok. Tehát, hogy Szlovákiában magyarként valami furcsa identitás probléma kellett, hogy származzon ebből, hogy most akkor mi mik vagyunk, magyarok vagyunk, vagy szlovákok vagyunk. Azt is tudom, hogy egy nagyon érdekes és nagyon sokak által megnézett, meghallgatott TED beszélgetést vállaltál el éppen erről az identitás problémáról. Össze tudod foglalni, hogy ezt az egészet hogy láttad, és hogy látod most?
Gyerekként azt képzeltem, hogy Szlovákiában élünk, és ez nem a mi nyelvünk, és nem a mi otthonunk, nem a mi hazánk, nehéz itt, hogy most melyik szót használjam, de van egy kis sziget, ez véletlenül így itt rekedt, ez egy magyar sziget, és valahogy mi így tulajdonképpen ide keveredtünk, és nem is tudunk innen elmenni, mert ez az otthonunk, és ez nem is baj, mert a legjobb barátnőm szlovák, és mi úgy játszunk, hogy ő szlovákul beszél, én meg magyarul, mert ugye amíg nem mentem szlovák oviba, addig nem tudtam szlovákul, meg így otthon így gyakorolták velünk a szavakat, de...
De a szüleid direkt elküldtek téged, aztán szlovákovívó, hogy megtanulsz szlovákul is.
Igen,
és ezért mondtad, hogy nagyon hálás vagy.
Igen, neki. És mivel évesztes lettem volna, szeptemberi vagyok, szlovákból kellett vizsgáznom, hogy én az kortársaimmal tudjam kezdeni az iskolát, úgyhogy az például egy szlovák vizsga volt, hogy beléphessek az első osztályba. Úgyhogy nagyon örülök, hogy beadtak abba a szlovák oviba.
Vagyis, akkor összefoglalva, vagy még nem egészen összefoglalva, csak valamennyire leszűrve a tanulságot, valamiféle hátrányos helyzetet folyamatosan átéltetek, azt képzelem. Hát lehet, hogy ezt meg lehet szokni, és az ember ezt természetesnek tekinti, de azért a lelke mélyén tudja, hogy valami nincs egészen rendben ezzel a dologgal. Így gondolom.
Igen, a lelkem mélyén mindig is tudtam, hogy valami nincs rendben, és szerintem ezért is találtam ki azt, hogy ott a hírolvasó néni mögött olyan szépen világít a Budapest meg a hidak, hogy én egyszer ott fogok élni, és én egyszer olyan helyen fogok élni, ahol az étteremnek van kiírva a cukrászda meg cukrászdának,
és nem szlovákul.
És nem szlovákul, miközben egyébként mondom, hogy szlovákok között éltünk, szlovák barátok között, szóval nem volt gyűlöletkeltés a mi családunkban soha.
Szlovákia, maga Szlovákia, mint állam, mint ország, ami körülvesz, ahhoz milyen viszonyod volt?
Nagyon jó.
Ma és is.
Igen. Oda vagyok a Brinzové haluskiért, ami magyarul a strapacska, a jutúrós strapacska, és az összes, a Tátra, a minden. Nekem tulajdonképpen az, hogy az emberek kicsit keményebbek, talán sprődebbek, nekem ez néha jobban tetszik, mint a negédesség. Most lehet, hogy megköveznek egy páran, de szerintem az annyira tisztán emlékszem arra, hogy mentünk mondjuk Győrbe bevásárolni, és a bolt a butikban így köszöntek, hogy jó napot kívánok, és mit? És nem tudom, és egyszer meghallottam, ez is benne van a TED beszédemben, hogy ahova sokat jártunk, ott egyszer csak a tájszólásra megjegyzéseket tettek, mert anyu, a húgom meg én, mégiscsak tájszólásban beszéltük meg ott, hogy mondjuk ez a ruha hogy áll, és akkor kihallottam, hogy egyébként így mosolyognak is iszonyú negédesek, és közben meg épp arról azt fikázzák, nem akartam ezt a szót használni, de most nem tudok jobbat, hogy mégiscsak mások vagyunk, mégsem tartozunk ide. Ez egy örök sérelem lesz szerintem, ezen felül lehet emelkedni.
Tehát ez borzasztó, most belegondolok, hogy Szlovákiában sem tartoztatok oda, hiszen magyarként titeket azért mégiscsak valamilyen módon másodrangúaknak tekintettek, és Magyarországon is szlovákként nem tartoztok ide, úgy érezhettétek a tájszólás miatt. Milyen dolog lehet az, hogy az ember ennyire nem érezheti saját magát annak, ami?
Hát ezért is ez a címe a TED beszédemnek, hogy milyen lehet egy valamilyennek lenni, és én ezt tényleg nem fogom soha megtudni, úgyhogy nincs összehasonlítási alapom, viszont ugye az egész beszédem arról szólt, hogy csináljunk ebből valami jót, hogy hozzunk ki ebből valami jót, hogy érezzem magam ettől inkább többnek, mint kevesebbnek, és azért is gondolom, és az egész életutam tulajdonképpen a nyelvek által, a több nyelvűség által van mindig fény az alagút végén, és most megint abban vagyok, hogy attól még, hogy nekem van a szlovák nyelv, és a szlovákok hívnak forgatni, attól még ez egy annyira nagy fájdalom, hogy a magyar rendezők nem kíváncsiak rám.
Most, hát voltak, csak az voltak, időben, de erről én mindjárt szeretnék veled hosszabban is beszélni.
Jó, csak hogy igen, ez egy nehéz dolog, de ha nem fordítod előnyödre, hát akkor minek élni?
Borbély Alexandra a vendégem a Dobbszerdában, aminek nagyon-nagyon örülök, nem csak azért, mert a egyik legkiválóbb filmnek, a Testről és Lélekről című Tartományen Ildikó filmét, amely rengeteg díjat elhozott, és főszereplőként, vagy az egyik főszereplőként Borbély Alexandra és a legjobb európai filmszínész díját kapta meg, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy olyasmit láthattam abban a filmben, amiről az ember ugyan sokat sejt, de nagyon keveset tud, és Enyedi Ildikónak is, meg a film főszereplőjének is sikerült megtanítania a néző számára hihetetlen fontos dolgokat, ezekről is akarnak majd kérdezni. Meg hát most volt egy új lehetőség, amiben éppen ez a téma, mármint a hova tartozom, ki vagyok, magyarként gyűlöl a szlovák helyi közösség, aki a zsidókat is gyűlöli, kit utálnak jobban, kit tesznek jobban tönkre, kikit öl meg, gyilkol le, és veszi el az összes ingóságát. Erről szól a most látható szlovák Oscarra jelölt film, aminek az a címe, hogy Emma és a halálfejes lepke, és amelynek a főszerepét játszod. Na de akkor, hogy kerültél Magyarországra? Úgy tudom, hogy először Pozsonyban jelentkeztél a Pozsonyi Egyetemre, az ottani színművészeti, az egyetem vagy főiskola?
Főiskola, de mind a kettőre jelentkeztem. Igen? Szimultán, igen, Budapestre is és Pozsonyba is, és mind a kettő a harmadrostáig eljutottam mind a két helyen.
És hogy választottál végül?
Hát úgy, hogy egyik helyre sem vettek fel végül, úgyhogy ez a mókás történet. Tulajdonképpen Pozsonyban már, amikor éreztem, vagy amikor már tudtam, hogy bekerültem a harmadik körbe, és ott egymás után követő három nap lezajlik a felvételi, csak ott a harmadik rostára tulajdonképpen kiküldik a szövegeket. Szóval a jeleneteket neked meg kell tanulnod, mondjuk öt jelenetet, és akkor hozzád rendelnek egy párt, és akkor így ki kell találni, hogy ti ezt hogy csináljátok meg. És én elkezdtem szorongani, hogy úristen, most már nagyon közel vagyok, fel ne vegyenek, mert akkor hogy mondom meg a családomnak, hogy én Budapestre akarok menni, szóval, hogy ez a Pozsony, ez nekem így egy opció a fejemben, hogy jó, hogyha nem sikerül Budapest, akkor Pozsony, de hogy egyébként nem, szóval, hogy én...
Tehát eleve tudtam. Szóval,
hogy amikor már azt éreztem, hogy már harmadrost, és közeleg az, hogy felvehetnek, akkor azt éreztem, hogy na most itt tudom, hogy ja, én nem ezt akarom, én Magyarországra akarok
menni. Ekkor világosodott meg, hogy igazából mi a célod.
Igen.
Na de a Magyar Egyetemre se vettek föl először.
A Gálfinál voltam, és emlékszem, hogy így a harmadrost a közepén, így a harmadik nap, nem éreztem jól magam.
Nem volt jó?
Van úgy, hogy nem voltam jó, van úgy, hogy az emberekkel, akikkel ugye az együttélés alatt ott vagy, mert ezt úgy hívjuk, hogy együttélés, hogy szinte bent töltjük az egy hetet, 24, napi 24-ben, nem volt meg a kémiám. Uh-huh. Van ilyen.
Hogy ne lenne.
És nem éreztem jól magam, és a Gálfi egyszer csak így odajött hozzám, hogy most megrugdossam magát, most ezt nem úgy értette, igen, csak hogy csináljon már valamit, kvázi így azt akarta nekem így jelezni, hogy én nagyon szeretném, ha az osztályomba járnál, hogy szedd össze magad, vagy legyen veled valami. És mondtam, hogy jó, és közben azt éreztem, nem tudok, nem jutnak eszembe jó ötletek, nem érzem magam jól.
Hú, de rossz lehetett ez.
Nem éreztem jól magam. És
de akkor két szék között a padalá estél.
Igen, de közben meg nem, mert ezt a picike kis szomorú érzést, ezt nem volt idő megélni sem, amikor ugye a felvételén nem olvasták fel a nevemet, egyáltalán nem sírtam, ez már egy érdekes dolog volt, hogy akkor nem sajnálod annyira. És képzeld el, hogy mentem kivenni pénzt, és ott álltam a bankautomatán, és csörgött a telefonom, és az volt, hogy most nem tudom, hogy hol van, Istenem, jó, csörög még mindig, jó, akkor felveszem ezek azok a hívások, amik elég fontosak szoktak lenni. És akkor azt mondja valaki a telefonban, hogy halló, itt Jordán Tamás, Borbély Alexander, és az volt, hogy úristen, Jordán Tamás, hogy mindjárt lejtem a telefont, és akkor azt mondta, hogy hát én bent voltam a felvételén, Alexandra, és szerintem nagyon jó volt, hát miért nem vették fel magát? És mondtam, hogy én nem tudom. Na, hogy jó, hát hogy szerintem meg nagyon jó volt, és akkor, hogy a Nemzetibe én most indítok egy stúdiót, hogy lenne kedve oda jönni? Mondom úgy, hogy ez egy órán belül így.
És tudtál válaszolni?
Hát mondtam, hogy hát úristen, oda vagy, és akkor nagyon boldog.
És így is történt, hogy az akkori Nemzetiben.
És azóta is a Jordán Tamás nekem egy ilyen, nagyon szeretem. De nagyon.
De is neki, azt tudom, hogy nagyon nagyra tart téged. Na de akkor végül is fölvettek. Én beszéltem tanáraiddal, képzeld el, akik úgy emlékeznek, vagy ő konkrétan úgy emlékszik vissza rád, hogy hihetetlenül szorgalmas, figyelő, komoly és nagyon-nagyon elkötelezett emberként végezted el azokat az éveket. Ha zavartak a többiek abban, hogy egy filmet megnéz, akkor rájusszoltál, hogy de ez nagyon fontos, és most ne hülyéskedjetek, mert nem tudok figyelni. Vagy látod, kémkedtem utánad.
Akkor itt az, amit 20 perccel ezelőtt mondtam magamról.
Igen, teljesen igaz, hogy olyan elszánt ember voltál voltál a főiskolán, hogy lehetett tudni, hogy biztos, hogy nagyon-nagyon jó helyre fogsz kerülni. És így is történt, amikor aztán a Katona József Színházba fölvettek téged. Most is játszol, holott a két kis...
Még nem.
Nem játszol? Mert most láttam,
hogy kiírva egy darabot. Nem.
A Kaukázusiban nem játszol?
A Kaukázusiban még nem vettem vissza, de már beszéltem a Székely Krisztával, valamelyik nap hívott pont, hogy vissza akarom-e venni, és mondtam, hogy igen.
Mert hogy most a két kis lány születése miatt, ami úgy már, most már 2,5
igen,
éve
de
volt.
Ugye az ikreknél hosszabb az anyasági, úgyhogy én ezt ki is használtam, és még azt hiszem, még mindig maradhatnék egy évet otthon.
De már nem nagyon szeretnék.
Hát, de szeretnék, csak közben az ember mindent szeretne.
Uh-huh. Hát nagyon nehéz lehet, hogy van egy színész férjed, Nagy Ervin, aki ugyancsak egy foglalkoztatott színész, még ha mostanában nem is nagyon hívják túl sok helyre, majd erről is egy kicsit még talán beszélünk, de hát azért két színésznek egy ikerpár picike gyereke, azt hogy lehet egyáltalán megoldani?
Hát sok segítséggel lehet megoldani. És ezt szoktam mondani, hogy mivel én Vekerdi fán vagyok, és mindig is az voltam, ezért az, hogy...
Nevelésben?
Hogy a nevelésben, igen, hogy ne szégyeljük magunkat, hogyha segítséget kérünk, vagy segítséget hívunk, és mivel mi is úgy éltünk, mi is úgy nevelkedtünk, hogy ott volt a nagynéni, mert mindenki a nagymamámnál lakott. A három gyerek, akkor az apunak a testvére, annak a feleség, annak a két gyerek, úgyhogy így mindig mindenki segített, valaki főzött, valaki ezt csinálta, valaki a gyerekekkel volt, úgyhogy a nagynéném például folyamatosan videokamerával felvételeket készített rólunk, úgyhogy nagyon jól el voltunk, és én mindig egy ilyen nagy kommunában éltem, nőttem fel, és ugye én ezt nem tudom megtenni, mert az Ervin szülei sem itt laknak, az én családom is külföldön. Lett egy babysitterünk, Éva, aki viszont olyan, mintha a gyerekeknek lenne a harmadik nagymamája, ténylegesen.
Csodál.
Mert az ő gyerekei meg külföldön élnek mind a ketten.
Úgyhogy kárpótoljátok őt,
igen,
a ti gyerekeitekkel.
Így van.
Értem. No, akkor vissza a Katona József Színházhoz. Azért azt nem tagadhatjuk egyikünk sem, hogy a Katona József Színházba kerülnie egy fiatal kezdő színésznek, színésznőnek, az nagyon nagy siker. Hogy sikerült?
Most azon gondolkodom, hogy Gábor ezt mondta még az év elején, amikor a harmadik évvel, hogy hát nem, valószínűleg, hogy nem fogok tudni vinni senkit se a Katonába, mert hogy egyszerűen nincs hely.
És akkor Máté Gábor,
és akkor, hogy ahogy közeledtünk az évad végéhez, valahogy ott azt mondta, hogy hát előfordulnak mindenféle terhességek a színházban, és akkor így, az Adél, meg a Rezes Judit is akkor voltak, voltak állapotosok, igen, így kerültünk be valahogy, de nyilván a Gábor nagyon szerette volna, szóval nem az volt, hogy most akkor valakit hívni kell az osztályból, hanem nagyon szeretett volna minket.
És ki a minket?
Hát a Hanna meg én volt.
Páros Hanna, igen. És te kerültetek egyszerre akkor
igen.
az osztályból.
A Juli is velünk, ott a Huzella Juli is volt velünk egy pár darabban, azt hiszem, de úgy a Gábor minket kínált meg szerződéssel.
És milyen Katona József Színház tagjának lenni?
Hát és engem utána rögtön felhívott az Asár, hogy be kell ugorjak a Pálmai Anna helyett, aki a Jordán Adél helyett ugrik be a Marivóba, az Egyszerelem diadalába. És azt a Szentendrei ott kezdtük, Szentendrén. Én ott tényleg emlékszem, hogy azt érzem, hogy én most meg fogok halni. Hogy minek, mert annyira izgultam, hogy egy Asher darabba harmadikos vagyok, vagy már negyedik, igen, negyedikbe mentem a következő, és hogy én, hogy ezt nem lehet, hogy miért ezt az egész színészet, ez mire való, hogy ennyire kell izgulni. És az egy halálugrás volt, igen.
Ma is ennyire izgulsz?
Nem.
Már nem.
Nem, de nagyon fontos izgulni, mert ha már nem izgul valaki, akkor van valami rutin, vagy valami érdektelenség, vagy valami, nem tudom, nagyon, szerintem izgulni kell.
Azért izgulsz, remélem, egy
izgulok.
Kicsit, csak nem annyira, mint akkor.
Persze.
Egy olyan darabról is tudok, amiben Morcsányi Gézával először találkoztál talán. Annak ő volt a dramaturgia, az Ahol a farkas is, jól idézem
jó,
a címét.
Jó.
És
nagyon
abban
fontos.
Te nagyon fontos szerepet játszottál, és úgy tudom, hogy Gézával ott jól összebarátkoztatok már, vagy legalábbis valami kapcsolatban.
Tehát Gézával nagyon nehéz volt nem
Hát igen,
jó viszonytában, mert egy fantasztikus ember volt.
Nem volt színész, eszébe nem jutott, hogy ő belőle színész legyen, és csodálatos dolog, hogy végül is ilyen módon kerültetek egy filmbe. Igen. Na, erről mesélj, ez hogy volt? Ildikó, hogy választott benneteket? Azt is tudom, hogy téged először nem a Mária szerepre akart
Nem, engem
megbízni.
Ildikó először a pszichológusnő szerepére választott
amit
ki.
Amit Tenkiréka játszott végül.
Igen, tulajdonképpen ki is lettem választva, azt mondta az Ildikó, hogy még amikor írta ezt, akkor már én voltam a fejében. Ahhoz képest nagyon nagy fordulat lett. Szóval szépen elengedte azt, amit kitalált. Bejártam segíteni, amikor én már ugye megvoltam, hogy én leszek a pszichológus, akkor van a pszichológusnak meg a Máriának ez a nagy jelenete.
Igen, és akkor én álomról.
Az álomról, és akkor én bejártam segíteni az Ildikónak, amikor castingolta a színésznőket a Máriára. És akkor én mindig mentem ehhez a színésznőhöz, ahhoz és amahoz is, és akkor még meg is kérdeztem az Ildikó, hogy nekem egyébként mi a véleményem, hogy melyik tetszik, hogy nem is tudom, hogy mondtam-e valamit, hogy melyik, és...
Az autisztikusan élő ellenőr, aki ugye ellenőrként érkezik a gyárba.
Így van,
róla
így van.
Beszélünk, aki esetleg nem emlékezze pontosan, igen, de nem hiszem, hogy van olyan ember.
És akkor egyszer csak felhívott, hogy üljünk le beszélgetni. És én akkor azt gondoltam, hogy azt akarja mondani, hogy már kiválasztotta a Máriát, de hogy nem stimmel velem, és ezért én mégse én leszek a pszichológus.
Oh. Azért kis hitű embernek vélek.
Volt egy ilyen mondata, hogy én leszek, viszont ez azért erősen a Mária függvénye, hogy ki lesz a Mária, mert ha én nagyon nem fogok vele stimmelni, az, hogy ez nem az én gondolatom volt, hanem azért ezt ő valahogy még így borítékolta, hogy ez így lesz. És akkor azt mondta, hogy ő nagyon sokat gondolkodott, és hogy ő valamiért...
Mit szóltál ehhez?
Hát az az érdekes, hogy még az Ervin, amikor mondtam neki, hogy a pszichológus, és ő ismerte ezt a forgatókönyvet, akkor azt mondta, hogy és miért nem a Mária? Miért nem a Máriára hív? És mondtam az Ervinnek, hogy engem, dehogy is, hát semmi közöm hozzá. De. Szóval még egyébként az Ervin volt az első, aki azt mondta, hogy de miért nem? Na és amikor ott ültem az Ildikóval, akkor, és ezt mondta, akkor azt mondtam, hogy hát persze. Hát persze, hogy én vagyok. Hát, hogy én ilyen vagyok. Egyébként én egy szorgalmas, én egy jó tanuló, én egy csöndben olvasok a szobámban a könyveket, és közben a testvéreimet meg néha rendre és fegyelemre intem, amikor...
Rosszalkodnak.
Úgyhogy azt éreztem, hogy hogy itt a színésznőségben ez valahol elveszett, az extrovertáltságban, az önmagunkat állandóan mutogatni vágyásban, vagy az, hogy figyeljenek rám, hogy állandóan felhívni a figyelmet, fenntartani a figyelmet, hogy ebben az egészben valahogy elveszett az a csöndes kislány, aki bennem van.
Aki te vagy.
Mert én onnan indultam.
Sokat kellett tanulmányoznod azt, hogy mi az autizmus, vagy milyen egy autisztikusan...
Nem beszéltünk erről így.
Nem?
Nem. Nem akarta szerintem az Ildikó, hogy felcímkéz vagy eleve.
De hát úgy csináltad, mintha ennek a tudósa lennél.
Mert beszélgettünk, mondott nekem történeteket, és abból teljes mértékben le lehetett szűrni, hogy miről van szó. Aztán valahogy így az első nap, második nap, harmadik nap még mondta, hogy milyen, vagy mit csináljunk. Kitaláltuk, mondta, hogy találjak ki egy járást, hogy jár ez a nő. És akkor eszembe jutott egy osztálytársnőm, hogy mindig olyan volt, mintha így suhanna, vagy ilyen...
Föld fölött járna,
igen. És akkor valahogy így milyen mozaikok összeálltak, és amikor szerintem már az ötödik napon voltunk, és teregetnem kellett, akkor már csak beküldött, és nem is mondott semmit, mert azt mondta, hogy már...
Megvagy.
Hát, hogy már bennem van, hogy tudom már éltetni ezt a valakit.
Morcsányi Gézával milyen volt együtt dolgozni, mint amatőr színésszel?
Hát vicces volt egyébként, mert én ugye nagyon-nagyon precíz és pedáns vagyok ilyenkor, és ha valaki mondjuk nem tud belelépni a jelbe 11-ére, akkor néha akkor én picit haragszom, igen, és szerintem az elején ilyen voltam, aztán az Ildikó egy kicsit ezt így lehűtött, és elmagyarázta, hogy türelem, és nem is hallottam, hogy vezeti a Gézát, hogy neki milyen instrukciókat mond, teljesen külön kaptunk színészvezetést, nem is tudtam. Aztán meg természetesen összebarátkoztunk a Gézával, és már akkor is emlékszem, hogy felhívott forgatás után, hogy képzeld el, hogy kaptam egy orosz főszerepet egy filmben. Mondom, hát ez hihetetlen, Géza, mondom, egy szín színész vagy, egy színész leszel. És olyan büszkém elújságolta nekem.
Olyan beteg lett utána, borzasztó. Tudom. Ez nagyon szörnyű.
Pont mondom, hogy se apukám nincs már, se a Géza nincs már, úgyhogy pedig
ezek
csak
az emberek akkor mind a ketten ilyen meghatározóak voltak az életedben. Azt érezted, hogy nagyon-nagyon jó voltatok, vagy jók lettetek?
Igen, igen, azt éreztem, hogy valami történik.
El kell árulnom egy történetet, de lehet, hogy nagyon fog haragudni rám. Molcsányi Géza felesége, Malacka.
Ismerem, tudom, ismerem őt.
Tudom, de azt mondta, hogy melletted ült, amikor Berlinben átvettétek a díjat, és együtt néztétek a filmet.
Igen,
és
igen.
A vége felé, ott, ahol van az a nagyon megrázó jelenet, ott sírni kezdtél, mert annyira átélted azt, amit látsz.
Nem is emlékszem erre.
És akkor a Malacka, aki nem megy a szomszédbe egy kis humorért, tudom, megbökött, és azt mondta neked, hogy ne sírjál, jó lesz a vége.
Hát igen.
Ez nagyon jellemző rá is, de ezek szerint te rád is, hogy ennyire át tudod élni újra és újra, kívülről is és belülről is azt, amivel dolgozol. Ez gyönyörű dolog lehet, és jó lehet azért a színészetben, úgy képzelem. És azért is mondom ezt, mert a Halálfejes filmben olyan szerepet játszol, amit én legalábbis úgy érzek, vagy úgy képzelek, hogy hihetetlen sok érzelmi energiát kellett, hogy elvegyen, vagy kívánjon tőled, mint főszereplőtől, végig csinálni egy olyan történetet, aminek minden pici részlete fájdalmas. Ezt hogy viselted?
Egyrészt rosszul, mármint így idegrendszerileg. Emlékszem, hogy ugye mindig mentem egy hét Csehország, vagy egy hét Szlovákia, különböző helyszíneken voltunk, és úgy jöttem haza, mint akit kifacsartak. És csak ültem így az előszobában, és akkor így annyira emlékszem, hogy az Ervin azt mondja, hogy mi van belőle, hogy mi lett belőle, mi történt, hogy ilyen roncs jön haza, mindig egy ilyen szürke roncs. Mm. És az voltam, viszont nyilván visz előre, ami életben tart ilyenkor, a tehetség, vagy az, hogy valami jót csinálunk. Valami fontosat csinálunk, és ezt meg lehet érezni.
Egy tragikus történet, aminek ráadásul nem csak a történet maga tragikus volt, rázza meg az embert, hanem az írás története is, az író története. Ugye egy szlovák 45 éves fiú, aki egy
autóbuszbalesetben vesztette életét, azt hiszem, hogy nem sokkal mielőtt elkezdték volna a forgatást.
Tehát kész volt a forgatókönyv.
És a felesége meg terhes volt, a babájukat várta, úgyhogy igen.
Igen, tehát ez, és a történetet ő kapta valakitől, tehát egy igaz történetre építette.
A kisfiú,
a zsidó kisfiú bújtatását.
Aki a főhőse a filmnek, igen, igen. Tulajdonképpen én ennyit tudok erről, hogy Peter az ő elmesélésében tudta meg ezt az egészet, hogy volt és mi történt, és ugye ez azt is jelenti, hogy megmenekült.
Túlélő, ez a zsidó kisfiú, akit az egész családját elvitték, és ő meg elbújt a fészerben. A varrónőnél, akit te játszottál. A történetnek az a része talán a legfontosabb, ami a beszélgetésünk legelejének a témájához tartozik, a szlovákok furcsa, ellenséges viszonya a kisebbségekkel, akikkel ők körül voltak véve, mint ahogy mindenki ebben a régióban körül volt véve mindenféle kisebbséggel, és mindenki kisebbség volt a maga módján, de hogy ez milyen rettenetes, hogyha bármi baj van, akkor mindig azokat próbáljuk kárhoztatni és felelősségre vonni, akik kevesebben vannak, és akik nem tudnak úgy kiállni az érdekeikért, mert nincsenek meg az eszközeik. Hát ez történt a magyarokkal és a zsidókkal, Szlovákiában Tiszó idején. Te mennyire ismerted ezt a világot, ezt a történelmi helyzetet, amikor a film forgatókönyve a kezedbe került?
Nem igazán. Mármint tudtam, de ugyanúgy,
tanultatok
mint
erről az iskolában? Gondoltam, semmit.
Nem, de hát nagyon sok minden máshogy van a szlovák történelemkönyvben, sőt, még azokban a történelemkönyvekben is, amik a magyar történelemkönyvek, csak amik, hogy kellett mondjuk a szlovák történelemről beszélni, vagy tanítani minket a szlovákiai magyar tanároknak, és erről mindig beszélek a Fica István barátommal, aki ugye szintén felvidéki.
Igen.
hogy mennyi mindent máshogy tanultunk, meg hogy a magyar történelmet egyébként mennyire foghíjasan tanultuk. Az Ervin nagyon jó történelemből, és akkor van, hogy egy csomó mindenre rácsodálkozom, mert ő ilyen részletekben menően tudja. Úgyhogy az, hogy kik hogy hazudták el a történelmet körülöttünk, az is megérne egy témát, de jó lenne, ha itt lenne egy szakértő, aki hozzá tudna szólni, amikor mondjuk erről beszélgetünk. Az az érdekes, hogy a családomban is valahogy úgy van ez, akár a nagymamámat, ha próbálok ezekről a dolgokról beszélni, hogy jó, erről nem kell beszélni.
Jobb a békesség.
Igen. És ez...
Tehát ezért nem sokat tudhattál.
Nem, és még mindig előttem áll a beszélgetés, hogy a nagymamámat leültessem, és valahogy szóra bírjam, vagy hogy ne legyincsen.
Hány éves a nagymamád?
Képzeld el, hogy pár nap múlva lesz 80 éves.
Hát az fiatal.
Fiatal.
Még simán lehet vele beszélgetni a múltról, akkor abban reménykedem.
Fiatal.
Na de, hogy téged mennyire érintett meg ez a történet, és főleg az, ami számomra megdöbbentő, hogy azok a szlovákok, és az a Szlovákia, amelyikről nagyon jól tudjuk, hogy mennyire az előítéletesség uralkodik, vagy uralkodott, és egy darabig nem, aztán most újra úgy tűnik, hogy ott egy ilyen film elkészületett, ahol egy szembenézés a saját múltjukkal nagyon pontosan megtörtént.
Én először azt gondoltam, hogy valamit félreértek, vagy hogy rosszul olvasom, hogy ez komoly, hogy...
Ezt megmerik csinálni,
igen. És aztán elkezdtem nagyon-nagyon tisztelni őket ezért. Konkrétan azokat, akik ezt a produkciót, akik ebben a produkcióban benne voltak és részt vettek. Egyébként a Zuzana Misztríková, ő az egyik legjobb, vagy nem is tudom, hogy lehet-e ilyen jelzővel illetni egy producer, de egy nagyon szerteágazó, az ő kíváncsisága a filmek terén is, témák terén is, és nagyon csodálatosnak tartom, hogy őt ez érdekelte egyáltalán. Ez a...
Nem tudsz olyasmiről, hogy nehézségekbe ütköztek volna, vagy akadályokba a film meg valósítása idején, vagy keresztülvitele idején?
Nagyon nagy segítség, hogy ez mindig így lesz, hogy hiába nincs Csehszlovákia, ahol én születtem, ez már nincs, ahol én születtem, hogy mindig összetartanak, és itt is a cseh producer, a Trojan, aki egy fantasztikus, neves, híres producer, ő is beszállt, úgyhogy itt mindig van segítség, és ez is olyan iridlésre méltó. A cseh meg a szlovák viszony az iridlésre méltó, és az egészet tényleg tönkretették Mecsiárék. Minek? Hiszen most is együtt vannak, együtt dolgoznak, minden produkció közös.
Igen, tudjuk, hogy most éppen megint merre felé tart az az ország. Hát én nagyon drukkolok, hogy ezek a nagy tüntetések vezessenek el valahova. Nem tudom, te mennyire bizakodsz ebben.
Hát én az újságírók halála óta, én azóta bízom, és most is újra bízom.
Az arra adott válasz, tehát a nagy ellenállás miatt gondolom.
Attól függetlenül, hogy mi volt Ficó válasza arra, hogy ő most nem...
Nem hajlandó.
Hogy ő nem lehet letenni sehova, és majd a választások eldöntik, hogy ki lesz a...
Igen, de most csökken az ő támogatottsága.
Igen, csökken, sőt folyamatosan neves pszichiáterek nyilatkoznak meg arról, hogy egy ilyen elmével már nem szabad vezetni autót sem. Na jó, ezt most én tettem hozzá.
De azért ne felejtsük el, hogy Szlovákia ezt a filmet jelölte Oscarra. Mondjuk Oscar
díjas film lett volna. De az, hogy Szlovákia ezt a filmet küldte, amiben mondjuk egy magyar színésznő a főszereplő, nem tudom, hogy itt előfordulhatna ilyen. Szerinted?
Hát én se tudom, hogy ez előfordulhatna-e, és akkor térek most rá arra, hogy ez a fájdalom, amiről többször is beszélsz, és gondolom, hogy nem az sarkal téged, hogy azt gondolod, hogy te mindenkinél tehetségesebb vagy, és mégis téged nem hívnak, hanem hogy tényleg olyan sok lehetőséget lehetne találni, és
hát
miért?
Én még csak a castingokról beszélek, én még nem arról beszélek, hogy megkapni egy szerepet, mert azt gondolom, hogy ez sok mindennek a függvénye, de hogy az esély sincs rá megadva.
Hogy Magyarországon
hogy nem castingokra, igen.
Mert a szlovákok ilyen nagy reményt fűztek hozzád joggal, az biztos nagyon jól esett, de te ezek szerint magyar színésznőnek tartod magad, és mint magyar színésznő szeretnél részt venni a kultúrában Magyarországon.
Igen, nyilván csomó színész mondhatja arra, hogy de ő még ennyibe se volt soha. Én meg azt gondolom, hogy úristen, legyen már valami következmény annak, hogy egy európai filmdíjat hozok haza Magyarországra, hogy tudod, hogy ebben, így, ebben a tudatban, és ebben a helyzetben, amiben én vagyok mondjuk, hogy egy ilyen díj után valahogy elfogadni azt, hogy ennek inkább mínusz következménye van, mint itt Magyarországon, mint plusz, az ilyen fájdalmas, és én nem átalok erről beszélni, mert szerintem ezekről a dolgokról lehet beszélni.
Ezt nagyon megértem, hogy fájdalom. Azt kérdezem, hogy van-e sejtésed, feltételezésed arra vonatkozóan, hogy miért nem hívnak?
Majd a betelefonálóktól megtudjuk. Nem, hogyha az embernek van egy csomó feltételezése, de nem tudom, nyilván van. Valahogy azt gondolom, hogy ha mondjuk nem magamról kell direkte beszélni, de mondjuk beszélünk az Ervinről, vagy elmondják ilyen eseményeken, beszélgetésekben, small talkokban, hogy jaj, milyen nagyszerű színész az Ervin, és tényleg fekete listán van, jaj, de kár, meg nem tudom, szóval lehet-e fölött sajnálkozni. Mondhatja ezt akár egy rendező is, vagy egy producer, akivel nemrég beszélgettünk, vagy akkor azon gondolkozom, hogy a bajtársiasság nevében nem jut-e eszébe az, hogy de hát, hogyha az Ervin fekete listán van, és én sem kapok mondjuk pénzt, akkor nem lenne egyébként jó fej elhívni legalább egy válogatásra, vagy egy castingra, hogy ez nekem, ez hiányzik valahogy. Mert tudod, mondjuk egy-két évig lehet azt mondani, hogy jó, most jött egy csomó más színész, vagy nem arra vagyok kíváncsi, vagy vele már dolgoztam, vagy ő már. De hogy ilyen hosszan, hogy mondjuk egy kincsem után, már nem akarok olyanokat hallani, hogy pedig olyan jó színész, és hogy áj, de kár. Vagy a filmintézet miatt, meg a fekete lista miatt, csak hogy ez most így nem igaz, hiszen most fogjuk mindjárt a 44. Magyar Filmszemlén ünnepelni a csodálatosabbnál csodálatosabb
tehetség. A független filmesekre
gondolsz. Filmesek.
Leszögezhetjük. Legalábbis én ezt gondolom, hogy Nagy Ervin politikai szerepvállalása nagyon nem tesz jót az esélyeidnek.
Nekem most abszolút a homlokteremben a szlovák filmek vannak meg a szerepek.
Van új szerep? Szlovák
szerep?
Holnap
után megyek egy castingra, egy komoly filmre, meg egyet fogok forgatni áprilisban. Hát ez a szerep, amire most megyek castingra, és ez már a második kör, úgyhogy nagyon drukkolok, mert ez egy nagyon fontos film lesz, ugyanis az újságírók megöléséről.
Akkor lehet rá számítani, hogy jön egy újabb film, de az megint szlovák lesz, és nem magyar.
Hát drukkoljunk, hogy összejöjjön.
Borbély Alexandra volt a vendégem a Dobbszerdában. Nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén és nyitottan válaszoltál minden kérdésemre, sőt, még annál is többre. Hozzáteszem, hogy most annyira érdeklődünk irántad a Klubrádióban, hogy pénteken délelőtt Kálid Artúréknál is te leszel a vendég. Szerintem nem ugyanerről fogtok beszélni, biztos lesznek hasonló mondatok is, de az se baj, hogyha újra elmondod azt, amit fontosnak tartasz.
Köszönöm szépen.
Úgyhogy pénteken újra találkozhatnak veled, és aztán vasárnap a Dobbszerda ismétlésében. A mai műsorban Loboda István, Rózsahegyi Gábor, Csorba László, Mátyus László, valamint Kovács Gabriella és Lőrinc Csaba segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobbszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.
Van képünk hozzá. Nem csak hallhatja, de láthatja is a Dobbszerdát a Klubrádió YouTube csatornáján. Egy igazán őszinte beszélgetés közben jóval többet megtudhatunk, ha nem csak hallgatjuk, de nézzük is a beszélgetőtársakat. Legyen ön is a Klubrádió nézője. Iratkozzon fel YouTube csatornánkra.